Szeretettel köszöntelek benneteket. Talán még emlékeztek arra, hogy nem olyan régen együtt tanulmányoztuk a szombatiskolában Márk evangéliumát, és felfigyeltem egy apróságra, hogy Jézus háromszor is felhívja a figyelmét a tanítványoknak arra, hogy mi vár rá, hogy meg kell halnia, sokat kell szenvednie, majd pedig fel fog támadni. És elgondolkoztam rajta, hogy vajon miért mondta ezeket el nekik háromszor is? Miért nem volt elég egyszer mondani? És arra gondoltam, hogy megnézem mindhárom esetben, hogy milyen körülmények között mondta el ezeket Jézus, mik voltak az előzmények, mi volt maga az üzenet, amit átadott nekik, és hogy milyen hatást ért el ez a tanítványokban. És a célom viszont nem az, hogy ez egy érdekesség legyen számunkra, és egy ismeretterjesztő előadás, hanem mire a végére értem ennek, párhuzamot véltem felfedezni, hogy mi lehet az üzenete ez számunkra jelenleg, illetve egy kicsit előre vonatkozóan is, tehát a jövőre mutatóan is van számunkra üzenete. Szóval a végére valahol ide szeretnénk kiukadni. Lapozzuk fel Bibliánkat Márk evangéliumának a 8. fejezeténél, és a 8., majd 9. pedig 10. fejezetben fogunk részleteket megnézni. Mert először akkor találkozunk ezzel a jelenettel, 8. fejezet, 31. versétől, de egy picit akkor megnézzük, hogy mi az előzménye. Mielőtt Jézus felhozza ezeket a dolgokat a tanítványoknak, előtte megkérdezi tőlük, hogy kinek mondanak engem az emberek. És ugye többféle választ kapnak itt, vannak akik Illésnek, vannak akik igen, különböző prófétáknak, tanítóknak, és hogyha belegondolunk, azért ez ma sincsen másképp. Különböző vallásoknál is ott van Jézusnak a személye, és különböző vallások máshogy tekintenek Jézusra. Például vannak, akik egy tanítónak vélik, illetve más hasonló, vagy például a történelem során is mondjuk egy történelmi személynek gondolják némely emberek, illetve még keresztény felekezeteken belül is különböző ellentmondások lehetnek. Vannak, akik Jézus fián, Isten fiának mondják, vannak, akik pedig teljesen máshogy tekintenek rá. És miután ezt feltette ezt a kérdést Jézus, utána feltette a tanítványok azt a kérdést is, hogy igen, de ti kinek mondatok engem? És talán ez, amit mi is magunknak érdemes feltennünk ezt a kérdést, hogy igen, mások mit mondanak, de hogy mi mit mondunk Jézusról számunkra, ki Jézus, mit jelent számomra Jézus? És Péter azt a választ adja erre, hogy te vagy a Krisztus. Ugye ez a Krisztus szó, ez azt jelenti, hogy te vagy a messiás. Az, akit vártunk, akire rengeteg profécia van az Ószövetség idején, hogy mikor, hol kell fellépnie, mi lesz a szolgálata. Tehát tényleg nagyon sok apró mozzanat is, hosszabb mozzanatok is utalnak erre, hogy érkezni fog a messiás. És ugye Péter itt kijelenti, hogy te vagy a Krisztus. És ezek után hangzik el Jézusnak az üzenete, kezdte őket tanítani, és azt olvassuk a 32. versben, hogy, és ezt nyilván mondta vala, Péter, ja igen, előtte, bocsánat, a 31. vers, és kezdte őket tanítani, hogy az ember fiának sokat kell szenvedni, és megvettetni a vénektől, és a papoktól, és írástudóktól, és megöletni, és harmadnapra feltámadni. És ugye ezután olvassuk, hogy ezt nyilván mondta. És ez azért érdekes, ez, hogy nyilván mondta, hogy tehát, hogy nyilvánosság előtt, nem csak a 12 tanítványnak mondta, és a másik két esetben viszont már azt fogjuk látni, hogy igen, ott már külön hívja őket. Ennél az esetnél viszont azt látjuk, hogy nyíltan mondta, ott volt a nagy sokasság, és elmondta ezeket a szavakat, hogy milyen nehézségek várnak rá, szenvedni fog, meg fog halni, ugyanakkor az is ott volt, hogy fel is fog támadni. És ezek után, mikor ezt mondja, akkor Péter elhívja őt, egy kicsit azt olvassuk itt, hogy magához vonja, hogy a sokaság ezt ne hallja, és azt mondja neki, itt csak ennyit olvasunk, hogy megdorgálja, de hogyha elolvassuk a szinoptikusoknál, tehát másik evangéliumban, akkor ott kiderül, hogy azt mondja Jézusnak, hogy nem történhet ez meg te veled. Tehát egy olyan üzenetet próbál mondani Jézusnak, hogy hát azért ez keménynek hangzik, ez azért talán nem történhet meg veled. És Jézus ezt a válaszát Péternek teljesen elutasítja, és ez azért fontos, mert ugye más messiás kép élt akkor az emberekben, egy diadalmas hódító messiásra vártak, és ezzel nem igazán összeegyeztethető ez, amit ugye Jézus mondott, viszont Jézus itt nyomatékosan kijelenti ezt, hogy de igen, nekem ezen az úton kell végigmennem, és talán meg fogjátok majd ezt érteni, hogy miért. És illetve még ezek után fontosnak tartom, hogy megnézzük azt is, hogy azt olvasjuk a 34. versben, hogy ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, és vegye fel az ő keresztjét, és kövessen engem. Tehát ahhoz, hogyha Jézust akarjuk követni, akkor nekünk is egy hasonló sors vár ránk, hasonló élethelyzet, hogy magunkat félre kell tenni, és másokat kell előtérbe helyezni, ugyanúgy, ahogy Jézus is felvette a keresztet, felvette a mi bűneinket, ugyanúgy mi is mások terhét kell hordozzuk. Aztán úgy folytatódik, hogy mert valaki meg akarja tartani az ő életét, elveszti azt. Valaki pedig elveszti az ő életét, én érettem, és az evangéliumért, az megtalálja azt. Tehát azt is láthatjuk itt, hogy igen, hogyha foggal körömmel ragaszkodunk a mi elképzeléseinkhez, a mi terveinkhez, akkor nem fogjuk tudni mindezt végigvinni, viszont hogyha ezeket félre tudjuk tenni, és Isten tudjuk előtérbe helyezni, akkor ezek a fontos és szükséges dolgok is meg fognak történni, ezek is meglesznek, de fontos az, hogy hova helyezzük a fókuszt. Illetve folytatásként, hogy mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt val. Ugye elérhetünk nagyon sok mindent az életben, tényleg az előzőhöz kapcsolódva, hogy igen, nagyon sok mindenre szert tehetünk, de hogyha a lelkünkben kárt vallunk, hogyha nincsen kapcsolatunk Istennel, akkor az egész nem ér semmit. És mit adhat az ember váltságul az ő lelkéért? Tehát nem lefizethető Isten. Tényleg nincsenek ilyen engedmények, nincsenek kiskapuk, megkerülő utak. És ami még egy utolsó verset ebből megnéznénk, hogy mert valaki szégyel engem, és az én beszédeimet e parázna és bűnös nemzetség között, az embernek fia is szégyelleni fogja azt, amikor eljő az ő atya dicsőségében a szent angyalokkal. És talán észreveszük ezt a kis kontrasztot, hogy ha valaki az őt körülvevő emberek közül, amit itt olvashattunk, hogy nem éppen pozitív jellemzőket, hogyha ilyen emberek előtt is szégyeljük az Istent megvallani, akkor ennek az a következménye, hogy ő pedig a szent és tiszta angyalok előtt nem tud minket megvallani, nem tud minket hozzátartozónak vallani, hogyha mi sem tudjuk ezt megvalósítani, vagy mi sem valljuk a közösségünket vele. És most, ezek után kicsit később olvassuk azt, hogy van a megdicsőülés hegye, felmegy Jézus néhány tanítvánnyal, ott egy olyan csodában van részük, ami teljesen egyértelművé teszi számukra, hogy Jézus Isten, az ő isteni hatalmának a részesei, szemlélői lehetnek, és ezek hátterében azt olvassuk, hogy Péter azt mondja, hogy jó, itt nekünk építsünk hajlékot. Tehát valahogy nem jött még itt át az üzenet az első alkalommal, mert itt még Péter ezen a földi síkon gondolkodik, hogy itt legyen jó nekünk, itt érezzük jól magunkat, és valahol még itt nem értettem meg teljesen Jézus földi szolgálatának a lényegét. De nincsen probléma, Jézus megpróbálja még egyszer, másodjára is felhívja az ő figyelmüket. Következő alkalommal a 9. fejezet 30. versénél találkozunk újra. Itt ennek is van egy előzménye, hogy egy kicsit keretbe foglaljuk, hogy mikor hangzik ez el. Itt azt látjuk, hogy a tanítványok nem tudnak kiűzni egy ördögöt egy fiúból, és aztán oda megy Jézus, és neki sikerül. És itt azt láthatjuk, hogy nem csak a tanítványoknak a hitetlenségén múlott ez, hanem az apukáin is. És ugye meg is fogalmazza ezt, hogy Uram, hogy segíts, hogy hinni tudjak. És talán eszünkbe juthat, hogy van is egy ilyen ének, hogy hinni taníts, Uram. Tehát, hogy egy olyan mértékű hitetlenséggel találkozunk itt, hogy azért van egy vágyódás, van egy akarás, de valami mégiscsak hiányzik, valami nincsen rendben. És ugyanakkor látjuk, hogy a tanítványok részéről is, és valószínűleg ennek a következtében nem sikerült ez a dolog, viszont Jézusnak sikerült ezek után ez a kiűzni az ördögöt. És ezután mentek Galileába, és azt olvassuk itt, hogy senki ne hallja, akkor mondta el ezeket Jézus a tanítványoknak. Tehát itt egy kicsit körül hívta, amint az előzőnél láttuk, hogy nyíltan mondta, tehát mindenki hallhatta. És ugye ez azért is fontos, mert amikor Jézus feltámad, akkor ugye erre készültek az írástudók, a papok, és direkt odaállítottak olyan embereket, akik figyeljék ezt, hogy nehogy az legyen, hogy a tanítványok ellopják Jézus testét, és akkor majd erre hivatkozva mondják, hogy feltámad. Tehát erre figyeltek, viszont az az érdekes, hogy a tanítványok ennek ellenére sem emlékeztek erre, tehát ők nem feltétlen várták, vagy nem feltétlen készültek arra, hogy Jézus fel fog támadni. De itt, hogy látjuk, hogy most külön hívja őket, és így hívja fel a figyelmet. Igen. Itt ugye szintén hasonló dolgokat fogalmaz meg, és ezeket mondja el, hogy igen, sokat kell szenvednie, meg fog halni, de ugyanakkor fel fog támadni. És erre milyen hatás érkezik? Itt azt olvashatjuk, hogy de ők nem értették vala elmondást, és féltek megkérdezni. Itt felmerülhet bennünk az, hogy vajon miért nem merték megkérdezni, amiket itt Jézus mondott. Ugye nekem két gondolatom támadt ezzel kapcsolatban. Egyrészt biztosan emlékeztek még iskolás korból, amikor tanárok nagyon szeretik, hogyha kérdezünk. Ugye szokták is mondani, hogy kérdezzetek bátran, mert abból tudjuk, hogy egyrészt érdekeltiteket, kíváncsiak vagytok a válaszra, hogy valamilyen szinten képbe vagytok, de mégis valami apróság hiányzik, és hogy ugye ennek a lényegét mutatja az, hogyha kérdezünk. És nem tudom, tapasztaltatok-e már olyat, hogy amikor kérdezünk, akkor azt a választ kapjuk, hogy de hát ezt már múlt órán tanultuk. Ezt már tudnotok kellene. Hát ebből írunk holnap dolgozatot. És amikor ilyen válaszokat kapunk, akkor egy kicsit elbátortalanodunk, és már legközelebb nem merünk annyira kérdezni. És talán ott lehet bennünk tényleg ez, hogy annyira nem merjük felfedni a tudatlanságunkat. Nem merjük azt felfedni, hogy nem vagyunk képbe azokkal, amik vannak. Nem merjük Jézus számára mondani, hogy nem feltétlen értjük, amit mondasz. De ezen kívül lehet egy másik oka is, mégpedig az, amit talán szintén tapasztaltunk már, hogy félünk a válaszoktól. Mi van, ha Jézus komolyan gondolta? Mi van, ha Jézus, amiket mondott, ez tényleg így fog bekövetkezni? És amiket mondott, ugye az nem hangzik annyira úgy, ahogyan mi szeretnénk, ahogyan mi elképzeltük. De mi van, ha ez igaz? Inkább nem pedzegetjük ezt, inkább nem kérdezünk vissza, inkább maradunk csöndben, és visszavonulunk. És ezek után, miután ez megtörténik, a tanítványok azon gondolkodnak egymás között, hogy ki a nagyobb. És bár ezt nem mondják ki, de Jézus ezt érzékeli, és a ki nem tett kérdésükre választ ad. És azt mondja nekik, hogy az a nagyobb, aki szolgál. És ezzel is arra próbálja felhívni a figyelmet, hogy ő is ezért jött ide. Nem azért, hogy leuralja az embereket, hanem hogy szolgáljon, és ezáltal az a nagyobb, aki tud gondoskodni a másikról, aki szolgálni tud a másiknak. És van egy barátnőm, aki egyszerre felhozta ezt a témát, hogy a Teremtés könyvében találkozunk azzal, hogy Jézus, Isten azt mondja az embereknek, hogy uralkodjatok a föld minden állatán, növényén, töltsétek be a földet, és talán így felmerülhet bennünk a kérdés, hogy milyen szépen beteljesítettük ezt a kérést, és valóban leuraltuk az állatokat, de itt Jézus nem erre utal. Isten nem erre gondolt. Isten szemében az uralkodás az nem azt jelenti, amit számunkra jelent. Nem azt jelenti, hogy leuraljuk, és uralkodunk fölöttük, hanem az uralkodás Isten szemében azt jelenti, hogy gondoskodunk róluk. Odafigyelünk rájuk, segítjük őket. És itt is ugye erre utal, és erre hívja fel a figyelmet. Illetve azt is megfogalmazza, hogy ugye ez a messiási küldetése is tényleg, hogy az ő életét adja az emberiségért, és erre próbáljanak figyelni. És miután most sem járt sikerrel, Jézus még mindig nem értették a tanítványok pontosan, hogy miért is jött ő ide le, megpróbálja még egyszer, nekifut harmadjára, és harmadjára is elmondja a tanítványoknak, hogy milyen sors vár rá. Ezzel a történéssel a 10. fejezetben találkozunk, 32. verstől kezdődik. Ennek az előzménye a gazdag ifjúval való találkozás, aki ugye szeretne csatlakozni, szeretné követni Jézust, de nem tud lemondani bizonyos dolgokról. És talán itt vissza is gondolhatunk az első alkalommal, ott részletesen vettünk verseket, hogy hogyan hívja fel Jézus arra a figyelmet, hogy ha ezekről le tudsz mondani, akkor megkapod ezeket, csak engem helyez első sorba. Hogyha mindent megnyersz, mit ér az egész, hogyha nem, nincs kapcsolatod velem? És hasonlók, ugye tényleg ezeket láthattuk. És amit még itt kiemelnék ezzel kapcsolatban, a 29. verstől olvasom. Jézus pedig felelvén mondta, bizony mondom néktek, senki sincs, aki elhagyja házát, vagy fitestvérét, vagy nőtestvérét, vagy atyát, vagy anyját, vagy feleségét, vagy gyermekeit, vagy szántóföldeit, én érettem, és az evangéliumét, százannyit ne kapna most ebben az időben házakat, fitestvéreket, nőtestvéreket, atyákat, gyermekeket és szántóföldeket, üldözésekkel együtt, a jövendő világon pedig örök életet. És annyira felfigyeltem ezen, erre a kis apró szóra, hogy üldözésekkel együtt. Tehát nem olyan simán és egyszerűen, mint ahogy mi azt gondolnánk. Nem feltétlen úgy, mint ahogy mi eltervezzük. Igen, megkaphatjuk, és valóban, hogyha le tudunk mondani bizonyos dolgokról, akkor Isten gondoskodik rólunk, és segít minket ezen az úton, de nem feltétlen úgy, mint ahogy képzeljük. És most talán tudnánk is magunkban mondani néhány példát, gondoljuk végig az életünkben, hogy hány olyan dolog van, amit úgy, mikor benne voltunk, nem annyira tetszett, nem nagyon szerettük, kellemetlen volt, de visszatekintve azt tudjuk mondani, hogy igen, szükséges volt. Igen, jó volt, hogy volt ez a nehézség az életemben, igen, hálás vagyok azért, hogy bizonyos helyzetekben szenvednem kellett, mert a végén pozitívan jöttem ki belőle, valamit megtanultam, valamit megértettem, és hogy nem baj, nem probléma, jó az, hogy megtörtént. És tényleg itt is erre utalhat az írás, hogy igen, ezek a pozitív gyümölcsök itt az életben, ezek nehézségekkel járnak együtt, és ugye úgy fejeződik be, hogy a jövendő világon pedig örök életet. Tehát nem csak itt van jutalma az Isten követésnek, hanem örök életet, ami ugye mindent felülmúl, amit itt kaphatnánk. És ugye ennek a beszélgetésnek a következményeként, vagy hát ezt követően találkozunk ezzel a feljegyzéssel, hogy Jézus harmadjára felhívja a figyelmet tanítványoknak, hogy mi vár rá. És itt szintén csak a tanítványok vannak itt, szintén csak nekik mondja el. És ami még érdekes, hogy itt már közvetlen a Jeruzsálembe való bevonulás előtt vagyunk, itt már közvetlen az események előtt vagyunk, nem sokára megtörténnek ezek az események, amikre Jézus fel akarja hívni a figyelmet, nincs több lehetőség, többször már nem tudja őket figyelmeztetni, nagyon közel állunk ezekhez az eseményekhez, és akkor még utoljára, még egyszer felhívja az ő figyelmüket. És elmondja nekik, hogy igen, szenvedni fogok, meg fogok halni, ugyanakkor harmadnapra feltámadok. És ami még érdekes benne, hogy azt mondja, hogy a főpakopok és az írástudóknak a kezére adatik, ami azért lehet megrázó számukra, mert ugye egy vallásos közegben nőttek fel, ugye különbözőek voltak azért a tanítványok, de azt úgy el tudjuk mondani, hogy mindannyian a zsidó közösségből származtak, és azt láthatták, hogy egész életükön keresztül arra nevelték, arra próbálták őket tanítani, hogy az írástudók, a papok, ők közvetítik Isten szavát. Ők azok, akik számunkra Istent bemutatják. És ezzel találkoznak itt, hogy azok, akiktől azt várnánk, hogy a messiást felismerik és támogatják, ők nem ismerik fel és nem támogatják, hanem meg akarják ölni. És bennük ez egy hatalmas feszültséget okozhatott, hogy most akkor hol az igazság? Itt vannak az írástudók, a papok, akikre eddig gyerekkorunktól fogva felnéztünk, mindenki arra nevelt minket, hogy náluk van az igazság, de ők meg akarják ölni azt, aki viszont megváltoztatta az életemet. Aki engem elhívott az én bűneimből, aki elhívott az én nehézségeimből, aki engem szabaddá tett, aki megváltoztatta az életemet, aki segít engem ezen az úton, akivel személyes kapcsolatom van, és akkor most hogyan döntsek? És ez az a döntés, amit majd valószínűleg nekünk is meg kell hoznunk, hogy miben bízunk, az egyházban, bizonyos közösségekben, vagy a személyes kapcsolatunkban Istennel. És hogy nyilván, hogyha ez megvan, akkor az az, ami tud minket segíteni ebben a döntésben, a meghozatalában. És ezzel találkoznak itt a tanítványok, ezt mondja nekik Jézus, hogy igen, most döntés előtt álltok, igen, most egy megpróbáló helyzet jön számotokra. És miután ezek elhangoznak, és harmadjára ugye felhívta a figyelmet mindenre Jézus, milyen hatást vált ez ki a tanítványokból, azt olvashatjuk, hogy Jakab és János oda megy, hogy az ő dicsőségében majd a jobb és bal keze felől ülhessenek. Hát azt láthatjuk, hogy harmadjára sem sikerült megérteni. Harmadjára sem jött át az üzenet. És így mentek bele az eseményekbe. Nem voltak ilyen szinten felkészülve. Ugyanúgy megkapták Jézustól a felkészítést, de mégsem értették meg. Viszont nem kell elcsüggednünk, mert tudhatjuk az evangéliumokból, hogy a későbbiekben mindezt megértették. Amikor átmentek mindezen, akkor visszaemlékeztek. Ugye láthattuk az Emmauszi tanítványoknál, hogy Jézus elmagyarázza nekik, amikor ugye már feltámadt, hogy igen, láttátok ezeket, ezek mind rám mutattak. Utána, amikor együtt időt töltöttek imában és a Szentlélek kérésében, akkor megértették mindezt, hogy igen, nem az a mesiás érkezett el, akit mi vártunk, nem egy hódító, hanem a mi bűneinkből szabadít meg minket, és megváltoztatja a mi életünket. És akkor állt úgy bennük teljesen össze ez a kép későbbiekben. És most érnénk át arra a részre, hogy milyen tanulságul szolgálhat ez számunkra, mi lehet az üzenete ma nekünk. Amikor én erre készültem, akkor hát igazából én egy eléggé panaszkodós időszakomban voltam, és ezen gondolkoztam már, hogy egyszerűen nem, nincs relevanciája a panaszkodásnak, nem panaszkodhatok, amikor, ha belegondolunk, hogy mik várnak még ránk, milyen nehézségek lesznek, ugye, hogyha a Bibliát olvassuk, akkor láthatjuk, hogy igen, lesznek nehézségek előttünk, mert Jézus nem csak a tanítványokat készítette fel arra, hogy mi vár rá, mi vár rájuk, hanem minket is próbál felkészíteni arra, hogy mi vár még ránk. És hogyha ezekben az apróságokban nem tudunk, idézőjelben apróságok, mert nyilván amikor benne vagyunk, akkor az a legnagyobb probléma, és az a legnehezebb helyzet. De hogyha kicsit előre tekintünk, akkor látjuk, hogy azért van különbség a kettő között. Illetve a másik, talán ismerjük ezeket a mondásokat, hogy ki mint veti ágyát, úgy aluszta álmát, vagy hogy egye meg, amit főzött. Tehát, hogy szoktuk azt mondani, hogyha ezt ugye inkább negatívumként szoktuk mondani, hogyha valaki választ egy negatív utat, akkor annak negatív következményei vannak. Viszont ezen a téren is igaz az, hogyha elkezdjük Istent követni, elkezdjük Jézust követni, akkor azzal nehézségek járnak. És nem panaszkodhatunk, mert mi választottuk. Ugyanezt negatívba szoktuk ugye ezeket a mondásokat mondani, de ez a pozitív részén is igaz, hogyha valóban követni akarom Krisztust, akkor megütközök a világgal, mert ő szöges ellentétben másik irányba megy, és nehézségekbe fogok ütközni. És választhatom ugyanazt, hogy nem kérek ezekből a nehézségekből, csak hogy ez a hitemnek a megtagadásával jár. És ugye tényleg egy ilyen választás elé állítunk. Hogyha viszont tényleg ragaszkodni akarunk Istenhez, akkor nem panaszkodhatunk, mert mi választjuk. Mi akarjuk mindezt, nem? Milyen érdekes ez ebbe így belegondolni, de hogy igen, ha ezt akarjuk, akkor ez ezzel együtt jár. És ez ugye a jelenbe mutató erősítés lehet számunkra ennek az üzenetnek a hátterét, viszont egy kicsit előre is tekinthetünk mindennek az olvasatában. És azt is láthatjuk, hogy ahogyan Jézus a tanítványokat készítette, ugyanúgy minket is készít. És nekünk is, hogyha tanulmányozzuk az igét, a proféciákat, akkor láthatjuk azt, hogy mi az, ami előttünk áll. Igen sok nehézség, viszont ahogyan a tanítványoknak elmondta, hogy fel fogok támadni, ugyanúgy számunkra is ott van az ígéret, hogy mindennek a végén ott van a szabadítás, mindennek a végén ott van az, hogy Jézus vissza fog jönni. És lapozzuk fel Bibliánkat János evangéliumának 3. fejezetében, vagy 16. fejezetét, mert néhány igét ott is fogunk olvasni. Az első, amit olvasnék, az a 2.-4. vers. A gyülekezetekből kirekesztenek titeket, sőt, jön idő, hogy aki öldökölt titeket, mind azt hiszi, hogy isteni tiszteletet cselekszik. És ezeket azért cselekszik veletek, mert nem ismerték meg az atyát, sem engem. Ezeket pedig azért beszéltem néktek, hogy amikor eljön az az idő, megemlékezzetek róluk, hogy én mondtam néktek. De ezeket kezdettől fogva nem mondtam néktek, mivel hogy veletek voltam. Ugye itt azt láthatjuk, hogy azt mondja Jézus, hogy elmondtam ezeket, hogy amikor majd ott lesztek, akkor felismerjétek. Illetve még valami, amit ugye láthattunk a tanítványoknál is, hogy ellentétbe kerültek, hogy vagy a vallási vezetők, tanítók, egyház, vagy pedig a személyes kapcsolat Istennel. Ugye itt is ez van, hogy gyülekezetekből kirekesztenek titeket. Ez amire nem számítana az ember. Hát azt gondolná az ember, hogy ott van Isten, hogy ott van az igazság. És azt mondja, hogy kirekesztenek titeket, és azt gondolják, hogy isteni tiszteletet cselekeznek, pedig nem ismertek meg engem. Tehát, hogy számunkra is, itt, nekünk is ugyanígy itt lesz ez a választás, számunkra is ugyanígy itt lesz a döntés, ugyanúgy, ahogy a tanítványoknak itt volt. És még egy ige belőle, a 21. vers, hogy az asszony, amikor szül, szomorúságban van, mert eljött az ő órája, de amikor megszüli az ő gyermekét, nem emlékezik többé a kínra az öröm miatt, hogy ember született a világra. És ez is egy olyan bátorítás lehet számunkra, hogy igen, végig kell menni ezen az úton, ugyanúgy, ahogy egy szülőnőnek nem egy kellemes dologról van szó, igen, csak fájdalmas, de mégsem ezt szokták visszaemlékezni a születés után, hanem örülnek a gyermeknek, aki megszületett. És hogy számunkra is ott van, hogy vissza fog jönni Jézus, és hogy igen, fel kell készülnünk erre az időszakra, készen kell állnunk, hogy végig tudjunk mindezen menni, de ugyanakkor tekintsünk magasabbra, és a célra tekintsünk, a pozitív kimenetelre. És még egy bátorítás van ugyanitt, a 33. versben, hogy azért beszéltem ezeket nektek, hogy békességetek legyen én bennem e világon. Nyomorúságotok lészen, de bízzatok, én meggyőztem a világot. Ugye ez mekkora hatalom van ebben, hogy igen, várnak rátok nyomorúságok, de bízzatok, mert én meggyőztem. Tehát már a nagyja, az a része, ami fontos valóban, azt én már megtettem, értetek. Nincsen semmi félni valótok, pánikra nincsen okotok. És két példát néznénk még meg. Az egyik Illés példája lenne, ahol ugye voltak hatalmas hittapasztalatai Illésnek, viszont amikor Jézus Jézabel halálra kereste, akkor ő tulajdonképpen halálért könyörgött, és így elcsüggett. És ezzel a hibájával úgymond végérvényesen félbeszakította az ő szolgálatát, az ő munkáját, és az volt, hogy akkor azt mondta neki Isten, hogy rendben, azt mondod, hogy nem bírod tovább, túl sok neked, nincs gond, akkor válasz magad helyett másik prófétát, és ugye ez lett Elizeus. De ugyanakkor milyen érdekes benne az, hogy ugye halálért könyörgött Illés. De nem, hogy akkor nem kellett meghalnia, hanem soha nem kellett meghalnia, hanem ugye Isten felvitte a mennybe, hogy nem büntette meg Isten, nem azt mondta, hogy hitetlen vagy, gyenge vagy, hanem ugyanúgy tovább tudott lenni, de hogy ezt a feladatot, amit rábízott Isten, ezt már nem tudta befejezni. És hogy volt még ott valószínűleg feladata a Földön, valószínűleg erőt is kapott volna ezeknek az elvégzéséhez, de ő azt mondta, hogy nem akarja ezt tovább folytatni, akkor más folytatta. És eszembe jutott ezzel kapcsolatban egy olyan mondat, amit gyerekkoromban nagyon nem szerettem, de nagymamám gyakran elmondta, hogy ha valamit nem szerettünk, valami házi munkát, vagy valamilyen feladatot, akkor gyakran azt mondta, hogy tekintsd kiváltságnak. És akkor mi ezen teljesen mindig kivoltunk akadva, hogy mi az, hogy kiváltságnak tekintsük ezt a feladatot, meg amihez tényleg semmi kedvünk nincsen. De hogy itt is ezt láthatjuk, hogy igen nehéz, meg igen problémás, meg Illésnek is valószínűleg nem egy kellemes prófétai szolgálata lett volna a továbbiakban, de hogy kiváltságként tekintsünk erre. Mert hogy ezekben a nehézségekben mindig ott van a jó is. Ahogyan olvastuk azt is, hogy mennyi mindent kap az ember, de szenvedésekkel együtt. Tehát, hogy igen, megvannak ezek a részek, viszont akkor is egy csodálatos dolog Istennel együtt munkálkodni, és vele együtt járni. És hogy egy pozitív példával zárjunk, ez pedig Józsué lenne, ahol azt láthattuk, hogy ott voltak a kémek Kánaán határán, már majdnem bejuthattak volna, már majdnem megérkeztek, De akkor volt az, hogy azt mondták, hogy nem tudunk bemenni. Túl nagyok az óriások, nem tudunk felük megküzdeni. Viszont ott volt kettő ember közöttük, akik azt mondták, hogy de igen, be tudunk menni, mert ugyan nagyok az óriások, sokkal nagyobbak, mint mi, de velünk Isten van, és hogy ez menni fog. És az a 10 ember, az valóban nem is ment be. Úgy lett, ahogyan hitték, ahogyan gondolták. Viszont az a kettő, aki azt mondta, hogy bemegyünk, ők be is mentek. Nem akkor ugyan, mert ugyanúgy nekik is bolyongania kellett, mint a többi embernek. Részesük voltak a negatív dolgokban, ahogyan a többi gondolta, de végül bejutottak. És azt olvashatjuk Józsuéról, hogy az a lelkesedés és az a hit, amivel ő elindult egészen Egyiptomból való kimenetkedéskor, ez megmaradt a Kánaánból való bemenetelkor is. És láthatjuk, hogy tényleg vannak ilyen példák a Bibliában, akik végig kitartottak. És azért, ha végigolvassuk, hogy mennyi mindenen mentek keresztül Izrael népe a pusztában, nagyon sok minden, és hogy ezek között mégis kitartani, és mégis célba érkezni, hogy ehhez egy hatalmas hit kellett, amire nekünk is szert kell tennünk. És ismétlésképpen talán tényleg ez az, amit szerettem volna ma nektek átadni, hogy ahogyan Jézus készítette a tanítványokat arra, hogy mi vár rájuk, mi vár rá tulajdonképpen, de valamilyen szinten a tanítványokra is, milyen nehézségek, és hogy meg kell halnia, de ugyanakkor fel fog támadni, ugyanúgy számunkra is ott van az üzenete, hogy igen, nehézségek várnak ránk ebben az életben, egyre jobban be fog sűrűsödni, viszont ott van a végén az örömüzenet is, és hogy erre készüljünk, és legyen hozzá hitünk és bátorságunk, ahogyan Józsuénak is volt. És tekintsük kiváltságnak ezeket a nehézségeket. Amen. Ó Istenünk, köszönjük neked, hogy adtál számunkra valódi példát, hogy hogyan állhatunk, hogyha nem tudunk felkészülni, hogyha nem veszük komolyan a te üzeneteidet, hogy belesodródunk a helyzetekbe. Hogy mindezt azért adtad számunkra, hogy példa lehessen, és ugyanakkor erősítés is. Köszönjük azokat a igéket, azokat a szakaszokat a Bibliában, ami mind azért adatott, hogy fel tudjunk készülni azokra a nehéz időkre, amik ránk várnak. És hogy nem csak háromszor, ahogyan a tanítványokra hívtad fel a figyelmét, hanem sokkal több helyen. Hogy valóban, ha ezeket komolyan vesszük, akkor készen állhassunk. Segíts minket, hogy mindezek ellenére előre tudjunk tekinteni, és megragadjuk azt a reménységet, amit adtál számunkra, hogy célba tudjunk érkezni, és találkozhassunk veled. Jézus nevében. Amen.